Az asztalon üres findzsák és ételmaradékokkal megrakott tányérok között az esti lap hever. A címlapon szokatlan nagyságú betűk a háborút hirdetik. Hol öntik ezeket a különös betűket? Kérdezi Kristóf, mint aki másról akar beszélni. Talán ugyanabban a műhelyben, ahol az ágyúkat. Új heggyel nyúl a lap példány után, óvatosan, nehogy bepiszkolja ujjait. A mozdulat finnyás, ösztönös. Keze megáll a levegőben, visszaesik térdeire. Öcsi szétbontja az újságot, hangtalanul betűzi a nyugtalanító híreket. Már sötétedik, a házban felgyújtották a lámpákat. A bástyasétány egyik gázlámpájának fénye a kerítésen átzuhog reájuk. A szomszéd asztalnál a háborúról beszélnek. Már egészen természetesen beszélnek a háborúról. Úgy, ahogy kell, nagy szavak nélkül, ahogy napközben az életről és a halálról beszélnek. Öcsi eldobja a lappéldányt, összefonja karjait, fejét a fatörzsnek támasztja. E pillanatban elmondhatatlanul rokon szembes a fiatal fiú testvér a bírónak. Szeretné karon fogni, elmenni vele innen. Testtartása, fejmozdulata minden olyan kisfiús, ismerős, olyan szomorúan korrekt. Így ballagott az esztendő utolsó napján közöttük, mikor az apa kézen fogta, s öcsi nem mert szíve szerint kívánni. Szeretné megkérni, hogy kívánjon valamit. Most már nagy és felnőtt öcsi. Egyenruhája van, két csillaga, fellebbvalói büszkesége. Ő is, a kőművesek is megállták helyüket az életben. Nem kívántak soha semmi illetlent vagy szabályellenest. Öcsi kitűnő katona és nagyon szerény. De most is, egyenruhában, van benne valami diákos. Öcsi egyáltalán nem marcona, nem is fes. A bíró nézi a homályban öccsét, ismeri ezt a fajtát, s arra gondol, mennyire mások ezek a fiatal katonák, inkább olyan szerzetes félék, fiatal, világi szerzetesek. S milyen szerényen élnek. Ezeknek az egyenruha nem parádé többé, nem muzsikáltatnak a cigánnyal a kávéházban, nem pesgőznek, kártyáznak, és nem ugratnak kettelésből árkot. Iskolapadokban ülnek évszámra. Minden évben egy-egy új vizsga. Aktatáskával kezükben várnak az autóbusz megállónál, s olyan komolyak, szerények, áhítatosak, mintha szegénységi és szüzességi fogadalmat tettek volna. Mintha különösen szigorú, világias, s mégis papi rendtartásban élnének. Öcsi nem beszél életéről soha. Néha találkoznak, szabadságra érkezik, mindig vizsgára készül, vagy a szolgálatot látja el. Igen, ezek már másfajta katonák, mint amilyeneket apa ismert. Ez az ifjúság, amely Kristóf után következik, másfajta, aszketikus. Mit várnak az élettől? Öcsi nem szól a háborús vitákhoz, nem adja a szakembert, nem csörteti kardját, nem ígér, hogy megverünk mindenkit a világon, és bevonulunk fehér lovon az ellenség fővárosába. Csak néz maga elé, hallgatja a vitát, nagyon komolyan, s néha bólint. Ha rákerül a sor, öcsi ugyanilyen csendesen, komolyan és készségesen elmegy majd a háborúba, s mindenütt ott lesz, ahová parancsolják. Ilyen csendesen, komolyan és készségesen megsebesül, vagy meghal majd a háborúban, s utolsó pillanatig nem mondja meg, mit gondol az egészről. Most is csak hallgatja a többieket, mintha nem is ő lenne a szakember csatában és rohamban. Hallgatja őket, mintha ő lenne az egyetlen civil a társaságban, udvariasan és figyelmesen. Kedves öcsi, gondolja Kristóf, s szeretné ezt a rokonszenvet valahogy elmondani neki. De a kőművesek nem élnek az ilyen ömlengések pátoszával, s öcsi valószínűleg elcsodálkozna, talán el is pirulna, ha Kristóf e fajta önkényes érzelemkitöréssel fordulna hozzá. Kristóf sem szereti az ilyen szemérmetlen ömlengéseket. Ma kissé ideges napja van, ennyi az egész. De kőmives Kristóf nem lehet olyképpen ideges, s nem érezhet olyan villanásokat és szédüléseket, hogy elhagyja fegyelme. S amíg öcsi hallgat, a többiek készségesen adnak elő a háborúról. Egészen csodálatos, mennyire értik a leckét. s mintha már történt volna valami. Nem olyan valószínűtlen és elképzelhetetlen a háború, mint tegnap volt. Senki nem hisz benne, senki nem kívánja, s még egészen messze van, tengerek és hegyek terülnek el a háború és a béke között. Még alkudoznak és magyarázzák. Senki nem tudja elképzelni, hogyan kezdődik majd a modern háború, s ki vesz részt benne, s ki ellen. Nem lehet elképzelni 1000 kilós bombákat, sem a tökéletes gázokat, mindez valószínűtlen és esztelen, nem érdeke senkinek. Nem lehet elképzelni, hogy az ember nyugodtan ül a szobában, s beszélget, s a következő pillanatban megszűnik London vagy a Gellért-hegy. Ez persze egészen nevetséges elképzelés. Háborúról szó sem lehet, legalábbis nem úgy, ahogy a kávéházi fecsegők és rémlátók elképzelik. Mindenfelé a béke mosolyog, igaz kissé kényszeredetten és savanyúan. Világszerte mutatkoznak a gazdasági föllendülés jelei. A civilizáció virul és egyre tökéletesebb. A háború nem kezdődhet azzal, hogy máról holnapra megszűnik a civilizáció. A háború valószínűleg úgy kezdődik, de mindenki össze-vissza beszél, s Kristóf idegesen figyel, mintha most egyszerre értene valamit. Egyszerre érti, a háború úgy kezdődik, hogy az emberek mindenütt a világon szobákban ülnek, napi gondjaikról, becsvágyaikról beszélnek, s aztán egyszerre kiejti valaki ezt a szót, háború. S akkor nem hallgatnak el, nem merednek maguk elé szótlan iszonyattal, hanem minden hangnemben természetes hangsúlyozással felelik. Háború. S arról beszélnek, lehetséges-e, s mikor, s milyen mértékben. Így kezdődik. Kristóf most egyszerre érti. Valahol messze, messze a látható események előtt kezdődik a háború. Természetesen az emberek lelkében kezdődik, s mire hadszíntér lesz belőle, halottakkal és ágyukkal, füstölgő házromokkal, addig az emberek lélekben már belenyugodtak. Emma gúnyosan és becsmérlő hangnemben indulatosan adja elő, hogy már akadnak gyáva emberek, akik ásványvizet, szalámit, lisztet és petróleumot gyűjtenek otthon. S mások, akik házat béreltek vidéken, messze a városoktól, mert félnek a gáztól. S mindez egész lehetetlen és ostoba. Kristóf bólogat, mint aki ezt az okoskodást esztelennek véli, de azért érti. Úgy látszik, így kezdődik, szalámival és petróleummal az éléskamrában. S azzal, hogy gyáva és ilyet emberek kis házat bérelnek vidéken, messze a városoktól. A szomszéd asztalnál ül egy úr, akit Kristóf felületesen ismer csak. Lapszerkesztő, úgy hallotta az elébb, egyházi folyóiratot ad ki. Kristóf homályosan emlékezik, mintha már olvasta volna könyvkritikák alatt a nevét. Arról beszél, hogy keresztény erkölcsű ember nem készülhet a háborúra másképpen, mint tisztult lélekkel, beletörődéssel és alázattal. Aki most megriad és hörcsög módjára menti a bőrét, áruló. Rosszabb, mint a szökevény, aki fehér zászlóval kimászik a lövészárokból. Ha Európa elpusztul, mondja a lapszerkesztő kissé hangosan, s a tornászról is odafigyelnek. Ha Európa elpusztul, vagy megszűnik a kontinens egy része, minden, amit építettünk, amiben hittünk, a városok és a templomok, a színházak és a lakások, mit számít akkor, mi lesz Jancsival és Juliskával? S erkölcsöse, ha az egyes ember egy falás élelemmel tovább tengeti életét? Kristóf hallgatja e szigorú szavakat és bólogat. Különös élességgel érnek eszméletéhez a szavak. Mindent ért e pillanatban, minden egészen világos és összefüggő. Csak ki kell mondani az ilyen szavakat. Európa elpusztul, s az ember egyszerre ért valamit, aminek az előbb még nem volt füle se farka. Most nem arról van szó, elpusztul-e Európa, mert erről a valószínűtlen eseményről amúgy sem tud senki biztosat. Egyszerűen csak arról van szó, hogy már lehet beszélni erről, már beszédtéma, itt a kertben, vagy benne a szalomban, s más kertekben és szalonokban, mindenfelé a világon. Esős északi városokban és délen, a szép, kőfalas, ciprusos kertekben is, ahová Kristóf mindig szeretett volna elmenni, s most arra gondol, hogy talán már késő. Többen feleselnek. Kristóf nagyon bensőségesen és udvariasan figyel. Ez már öcsi dolga, gondolja szórakozottan. A háború öcsi dolga. Az én dolgom a másik rendtartás, a béke. Öccsét nézi. Az ápolt, kecses kertet, az elmosódott arcokat az asztalok rendetlensége fölött. Távolabb a szobákban a lámpafényt, a bútorok körvonalait. Ma az ismerős is új számára, mintha még soha nem eszmélt volna igazán egy asztal vagy szék formájára. Ha minden elpusztul, gondolja gúnyosan, mert megveti ezt a túlzást, ezt a kenetteljes pánikot, ha mindent előről kell majd kezdeni, a barlangokban, ahová menekülünk a gáz elől, valószínűleg nem tudok asztalt csinálni, sem széklábat. És ha az asztalosok például elpusztulnak, akkor sokáig a csupasz földön vagy a köveken ülünk. Elromlott villanycsengőt sem tudok megjavítani, tapétát sem tudok gyártani, semmit nem értek ebből a civilizációból. De egyelőre rejt és óv még ez a civilizáció. A lámpa ég, mesterséges fényt terjeszt, az estilap ott hever az asztalon, különös, nagyméretű címbetűivel. Benn a szobában a fiatalság szakított az illetlen tánczenével. Fuvolák és klarinétok, jámboran enyelgő dallama árad a nyitott ablakon át. Mozart, mondja Herta, s nyújtózik, haját igazítja. Eine kleine Nachtmusik. Útra készen állanak, búcsúznak. A zene üdén árad el a kertben, a meleg estében. Egy lélek üzene zenével. S a dallam, melyet a hanglemez olcsó örökkévalósága cincogtat most, üde és tiszta, valahogy nem is emberi. Mintha egy madár lelke szólalna meg. A zene egy ábrándos pillanatra együtt tartja még őket. A tanácselnök már elment, a házigazda most rövidlátó pillantással imbolyog a tornácon, és Kristófot keresi. Herta úgy figyel a zenére, mintha személy szerint hozzászólana valaki. Mosolyog, Kristófra néz, aztán a fákra. Azzal az idegen ismerős pillantással, mint aki végre hazai hangokat hall. Tájszólást, melyet csak ő ért igazán minden árnyalattal. Eine kleine Nachtmusik, mondja csendesen tétován a sötétben, s a fuvolák és klarinétok fellengzős epekedésébe tárgyilagos indulattal szólnak most bele a hegedűk. Mindez messziről érkezik, a semmiből. S mégis ez a foghatatlan, anyagtalan valami legalább úgy valóság, mint a világ, amely fölveszi-e hangokat. Egy lélek megszólal, és közelükbe settenkedik. Az alany, amelyhez közvetlenül szólt valamikor, nincs többé, de a lélek még udvarol és epekedik. Risporos kellemmel hajbókol, és elmondja titkát. Emma már előre ment. A fehér, boltíves folyosó szögletében áll. Idegenül, mint akire nem tartozik ez a zene. Herta megvárja az utolsó hangjegyet. Aztán körülnéz, mosolyog, mintha egy szót várna még. Valamilyen folytatást, magyarázatot. Végig mennek a bástyán. Az este füllett, szépia színű. A sétány korlátja mellett mennek, lenn a mélyben alszik már a régi negyed. Kristóf tájékozott pillantással megkeresi lakásuk ablakait, az ablakok közül kettő világos. A gyerekek még ébren vannak, feleli Herta. Igaz, holnap kezdődik az iskola. De máskülönben is nyugtalanok, ma nem bírt velük Trude sem, nem segített a mese a zöld vadászról. Teddy is nyugtalan volt. Kristóf rágyújt, s barátságos gúnnyal kérdi, milyen hangnemben nyilvánul Teddy nyugtalansága. Teddy a kutya. Egy már nem fiatal, örökké remegő erdélterrier, amelyet Kristóf gúnyos, kisé igazságtalan szava szerint semmire nem lehet használni. Ez a megállapítás minden alkalommal ellentmondásra ingerli Hertát. Nőies szívósággal nem akar belenyugodni a gyakorlati szemléletbe. Nem érti, miért kell egy élőlényt minden esetben valamire használni. De Kristóf nem szereti Teddit, finnyásnak tartja, kényes dögnek nevezi. Az igazi kutya számára a vadászebb, sok kócos szőrrel, harcias melkassal, lelógó fülekkel. A kutya fogalma az elveszett paradicsom hombágyát ébreszti Kristófban, valamilyen laza, szilvórium ízű, földekkel, szántókkal, csatakos reggelekkel, vadászpuskával tetézett úriságot és boldogságot. Herta rögtön érti ezt a lombágyat. Szétszedi és megmutatja benne mindazt, ami mesterkélt és gentris. Herta nem szereti ezt az emberfajtát. S ha gentrikről beszél, makacs túlzással Pepita lovaglónadrágot emleget. De ugyanakkor okosan és jóindulatúan megbocsátja ez érzelmes igényeket. Kristóf mosolyogva megy mellette a sötétben. Tűri, hogy fejére olvassák a Pepita lovaglónadrágot. Igen, ők értik egymást. De ezek a kis honvágyak mindenestől mégis Kristófot jelentik. Így kell elfogadni őt, ezekkel a villanásokkal és vágyakkal, melyeket Herta könyörtelen ujjakkal szed szét, kiemel a vágyak homályos alvilágából, s aztán válvonással megbocsát. Igen, Teddy is ideges volt, mondja. A ház tótágast állott délután. Tótágas, túlzás, mondja Kristóf barátságos megrovással, bizonyos átlátszó pedantériával. Ez a könyörtelen szabatosság az egyetlen fegyver Herta érzelmes vádája ellen. Fél szavakkal beszélnek, elég, ha egyik beinti a mondatot, mint a karmester a dallamot, s a másik rögtön érti, elkapja, viszi a szólamot tovább. És mi volt a házi földrengés oka? Kérdi családfői türelemmel Kristóf. Oka? Herta szavalni kezd. Sok minden van a földön, aminek nincsen aktaszerűen bizonyítható oka. A gyerekszobában kezdődött. Rögtön délben mihelyst Kristóf elment. Gábor nem akart aludni. Visításával felverte Esztert, meggyújtották az elsötétített gyerekszobában a lámpát, és három kismalacot akartak játszani, de hiányzott a harmadik. Trude vasalt, nem ért rá, Herta a második port vette be ebéd után. Ezek a kora őszi napok egy ideje fejébe kergetik a vért. Mindegyre nehezebben, ingerlékenyebben bírja az évszakok változását. Úgy látszik, öregszik. Kristóf szórakozott morgással, hanyag udvariassággal tiltakozik. De igen, öregszik, mondja Herta. Semmit nem bír el, ami változás. Nem szereti, ha a szobában eltolnak helyéről egy bútort. Legszívesebben napi rendeket írna elő, melyek változhatatlanok, mint a Gergely naptár. Nem szereti, ha a természet csereberéli műsorát. No, műsor, mondja halkan, szemrehányóan Kristóf. Mert ez a kifejezés megint egyike Herta túlzásainak. Igen, műsor. Talán frivol szó, feleli Herta. Nagyon kéri Kristófot, nyugodjon bele túlzásokba. Valamilyen jóindulatú frivolitás, könnyűség, túlzás nélkül talán nem is lehet élni. Nem gondolja? Pontosabban élni talán lehet, csak nem érdemes. De most nem erről van szó. Mindössze csak arról, hogy Gábor és Eszter nem találtak harmadikat a három kismalachoz. Később leoltották a lámpát, leültek a sötét szobában a szőnyegre és vinnyogtak. Így lelte meg őket Trude. Ugyanakkor Teddy Kristóf szobájában kimászott a divány alól, és különösen viselkedett. Majd feliratunk neki egy kis brómot, mondja megvetéssel Kristóf. De Teddy különös viselkedését nem tudja ma ilyen könnyű gúnnyal és bélyeggel elintézni. Herta él a szójáték lehetőségeivel is, köti az ebet, mármint az ideges Teddyt a karóhoz. A kutya felborzolta nyakszőrét. Elterpesztett lábakkal megállott a szoba közepén, halkan vonított, szemei fehérjét valamilyen néger rémülettel villogtatta. Kristóf sértetten, rosszallóan sziszen fel e túlzó rémlátás jelzőjének hallatára. Füleit hegyezte, hívásra, kockacukorra sem oszlott iszonyata, többször az ajtóhoz szaladt, és kétségbeesetten szaglászott, mintha várt volna valakit. ijesztő volt, természetellenes. Talán elrontotta a gyomrát, mondja elnézően természettudományos tárgyilagossággal Kristóf, s ki akart menni. De nem, éppen ez a feltűnő, nem akart kimenni, hiába hívták sétára. Később visszamászott a dívány alá, ott vonított, morgott. Trude keze után kapott, az állat érzett valamit. Talán öregszik, tűnődik udvariatlanul Kristóf. Már leértek a régi templom elé. A homályosan megvilágított toronyóra 10:30-et mutat. Kristóf most egyszerre elfáradt. Néhány lépés még, s otthon lesznek. Teddy remélhetőleg megnyugodott időközben. Gábor és Esztere késői órában legtöbbször álmosak már az olyan vonzó és korszerűen divatos társas játékokhoz is, amilyen a három kismalac. S Kristóf szomjúságszerű vágyat érez, egyedül maradni szobájában, becsukni az ajtót, leülni az asztali lámpa fénykörében, nem gondolni semmire, pihenni, egészen mélyről pihenni, kikapcsolni mindent, ami feszültség, elfelejteni a napot. Igen, ez olyan nap volt. Holnap majd jobb lesz. Lehet, hogy ő is érzi az időváltozást. Szórakozottan hallgatja Hertát. Most már az asszony is gúnyos fölényes hangnemben beszél a gyerekek és a kutya délutáni idegességéről. Gúnyosan, s mégis kissé lelkesebben és nyugtalanabbul, mint amilyen hangsúlyt a házi zenebona megérdemel. Neves ki, mondja, s elengedi Kristóf karját. Tudod, mennyire megvetem a babonákat, de mintha éreztek volna valamit, tudom is én. Mindenki fecseg most háborúról, katasztrófákról, még jó, hogy üstököst nem ígérnek. De olyan ok nélkül keseredtek neki, Gábor is, Eszter is, Teddy meg nem olvas újságot. De most már vége, estére megnyugodtak. A gesztenyefák alatt mennek el, végig a széles görbe utcán, mely lakásukhoz vezet. A sarki kocsmában mustot mérnek, az úttesten vastag szemétkupacokban hever a halványbarna lomb. Kristóf lassan jár, Herta fél lépéssel elmarad mögötte. Igen, megesik néha, hogy az alacsonyabb rangú élőlények környezetünkben